Először hadd mutatkozzam be, talán sokan ismertek, de azért biztonság kedvéért. Somogyi Lehel vagyok, életmód tanácsadással foglalkozom többek között, majd előadás után fogok beszélni arról, hogy hogyan is kerültem én erre a területre. Először hadd mondjam el röviden, hogy mi várható a délelőtt folyamán, hogy úgy előre lássuk. Most körülbelül olyan fél órában, 35 percben a hidroterápiáról, a vízről, a víznek az áldásairól szeretnék beszélni, erről fog szólni az előadás. Utána pedig szünet nélkül folytatnánk, egy kicsit témát váltanánk, illetve nem annyira mondhatnám, hogy témát váltunk, csak szeretnénk még jobban a gyakorlat felé fordulni, és az eleki egészségügyi turnusokról beszélnénk, ugye jelen vannak körünkben azok, akik részt vesznek ebben a munkában, orvosként is. Egy rövid beszámoló lenne erről a munkáról, ennek a történetéről, hogy alakult ki. Többen tudjátok, hogy egy éve tartunk már ilyen jellegű turnusokat lent Eleken Gyula mellett. Erről lenne utána egy, talán megint egy fél óra, 40 perc beszámoló, hogy hát milyen tapasztalataink voltak a munka során a betegségek kezelésében itt Eleken. És úgy körülbelül 11:45-kor kezdődne Dr. Horstnak az előadása az allergiáról. Ugye akik erre kíváncsiak vagytok, azok gondolom nem mentek kirándulni, vagy így terveztétek a napotokat. Tehát ez 11:45-től olyan 11:30-ig várható az előadás. Hát akkor erre számíthatunk a délelőtt folyamán legalábbis. Ennek az előadásnak a végén lesz egy kis rövid gyakorlati bemutató is, hogy látjátok, hogy ide kiraktam ezt a széket, talán sokan nézték is, hogy erre miért van szükség, vagy mi fog ebből kisülni. Lesz egy kezelést szeretnék bemutatni majd, egyik legalapvetőbb hidroterápiás kezelést. Tehát kezdjük is el a témánkat. Hidroterápia gyakorlatban, ugye ezt a címet adtam neki, de lesz szó egy kicsit a vízről is, úgy általában a vízről, a víznek az áldásairól, a vízfogyasztásnak az áldásairól is. Ugye gondolom, hogy nem kell külön magyarázni azt, hogy mit jelent az, hogy hidroterápia. Ugye mind a két része ennek a szónak, hogy egy hidroterápia, ez ismert a nyelvünkbe. Ugye a vízzel nap mint nap kapcsolatba kerülünk, de hogyha hidroterápiáról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy egy betegségnek a kezelésére, valamilyen konkrét céllal használjuk a vizet, akár külsőleg, akár belsőleg. Én azt mondom, hogy nem csak a külsőleges használatára vonatkozik ez a szó, hogy hidroterápia, hanem belsőleg is egy vízkúra, vagy egy böjtkúra, vagy egy faszénkúra is. Tulajdonképpen nevezhetnénk ezt is hidroterápiának. Egy kis diavetítést készítettem ebből a témából, talán azoknak segít, akik jegyzetelni szoktak, hogy azok kedvéért is remélem, hogy el fog indulni, vagy működni fog ez. Igen. Hát először, mielőtt belefognánk ebbe a témába, hogy vízterápia, tehát a vízkezelések, hidroterápia, kicsit arról szeretnék szólni, hogy a víznek a jelenléte a Földünkön az egy érdekes dolog. Nem tudom, kik azok, akik így naponta rácsodálkoznak arra, hogy hát a víz folyékony. Én gondolom, hogy kevesen vagytok így. Pedig, ha belegondolunk abba, ez egy valóságos csoda. Csak ugye, mivel megszoktuk a víznek a jelenlétét, ezért nem így tekintünk rá. Pedig az, hogy a bolygónkon folyékony állapotban van víz, az egy nagyon kritikus dolog, az a naprendszerben az egy nagyon ritka dolog, de csak a Földünkön van. És ugye azt is tudósok kiszámolták, hogy ha a Földünk csak 2%-kal közelebb lenne a naphoz, vagy távolabb lenne, már nem létezne folyékony víz. Ugye a Vénuszon például ugye ott lehetetlen, hogy olyan forróság van, hogy nem lehet víz folyékony állapotban. A Marson ugye van jég, tehát mondhatnánk, hogy ott van víz fagyott formában, de az, hogy folyékony formában az elképzelhetetlen, hogy olyan hideg van. Talán a jég alatt elképzelhető, hogy van víz, de nagyon ritka dolog a víz, és sokan éppen ezért arra is gondolnak, hogy ezt a távolságot, a naptól való távolságot valaki beállította. Ez is egy érve egyébként a teremtés mellett. Van egy irányzat a tudományon belül, ugye, amit intelligens tervezésnek hívnak, és ők ezt is egy érvként használják, hogy nagyon sok ilyen kritikus dolog van a naprendszerünkben, ami lehetővé teszi, hogy élet legyen ezen a Földön. A víznek a jelenléte is egy ilyen kritikus dolog. Ezt valaki beállította, ez véletlenül ritkán alakul ki, ilyen, ilyen körülmények. Ez egy érdekesség. Aztán egy másik dolog a vízről, hogy ugye hát egy színtelen, szagtalan, semleges kémhatású folyadék, de ha egy picit megváltoztatnánk a szerkezetét, ugye hozzáadnánk egy oxigén molekulát a H2-hoz, egy teljesen más tulajdonságú anyagot nyernénk. Ugye ez a hidrogén peroxid, ugye ezt ismerik, van, akik használják is háztartásba is, ugye ez teljesen alkalmatlan az élet számára. Egy sűrű, mérgező folyadék. Még egy néhány érdekesség a vízről. Ugye azt is tudjuk, hogy a élőlények, állatok, növények hát fölépítésében nagyon fontos alkotóelem. Ugye 60-70% általában ugye a állatvilágban. Az emberi testnek is 63% a víz. Ugye ebben a legkiemelkedőbb az agyunk, e tekintetben a 75% a víz. Érdekes, hogy az egyik legfontosabb szervünk majdnem az tartalmazza a legtöbb vizet. De növényvilágban is nagyon nagy mennyiségben van. Ja, és több ilyen csoda van még, ami a vízzel összeköthető, ilyen érdekesség, amire mondom, nem szoktak úgy rácsodálkozni az emberek, de ha belegondolunk, mégiscsak egy csoda, érdemes megállni és átgondolni. Ugye a víznek a hőmérséklete ugye a 4 fok Celsiuson van, akkor a sűrűsége a legnagyobb. Ugye akár hűl a víz, akár melegszik, a sűrűsége csökken. És egy érdekesség. Csak egy ilyen anyag van. És érdekes, hogy a víz miért ilyen. Ugye a víz, mint oldószer, szintén nagyon fontos. Ugye a méregtelenítésben, a szervezetű méregtelenítésében fontos szerepet játszik ez a tulajdonság, hogy oldószer, hogy oldja a méreganyagokat. Ugye amikor böjtölünk, amikor izzadunk, ugye a víz segítségével szabadul meg a különböző mérgező anyagoktól. Ugye ez egy mindennapos tapasztalat. Legalábbis jó, hogyha minden nap részesülünk ebbe, hogy izzadunk. Tehát a víz, mint oldószer is nagyon fontos. És a legutolsó pont, amit látunk a kijelzőn is, hogy a víz hőmérsékletének a megváltoztatásához ugye hőmennyiségre van szükség. Melegíteni kell, vagy hűteni kell. Hőt kell hozzáadni, vagy elvenni belőle. Tehát hőt tud tárolni a víz, és a legtöbb hidroterápiás kezelésnél pont ezt a tulajdonságát használjuk a víznek. Majd látni fogjuk még ennél a egyszerű kezelésnél, a forró lábfürdőn is. Pont a víznek ezt a tulajdonságát használjuk ki, hogy hőt tud átadni. Úgy, mint semmilyen más anyag. Illetve vannak anyagok, amik erre képesek, ugye mint ammónia. Ammónia még a víznél is jobb lenne, hát ki az, aki mondjuk ammóniával kezelne, hogy ammóniába tenni a lábát szívesen, hogy ammóniába fürdene. Én nem hiszem, hogy van közülünk, aki szívesen megtenni, bár alkalmas lenne hát a tulajdonság alapján az ammónia is. De a víz ebbe egyedül áll, és ugye azért is jó, hogy a víz ilyen, mert nagy mennyiségbe fordul elő. Ugye hozzá kell tennem azt, hogy a tiszta víz az egyre nagyobb kincs, egyre ritkábban hozzáférhető, ebben is látszik, hogy az emberiség tönkreteszi a Földet, és hát az életünk egyik alapját tesszük tönkre, hogy a vizek elszennyeződnek. Szeretnék szólni egy kicsit a hidroterápia történetéről, ha nem túl hosszan, csak Dióhéjban, hogy látjuk azt, hogy a hidroterápia ugye mai időnkben egy kicsit úgy visszaszorult már. Nem tapasztaljuk azt, hogy kórházban ilyen gyógymódokkal kezelnék a betegeket. Igen? Igen? Jó. Köszönöm szépen. Köszi. Ezekkel is föl kell venni a harcot. Jó, hát én elviselem, ha ti elviselitek. Szóval egy régi gyógymódról van szó, annak ellenére, hogy a napjainkban már mondhatni, hogy eltűnt, azért fürdőkbe, gyógyfürdőkbe használnak vízkezeléseket, de ugye a mindennapi használatból azért kiszorult. Pedig egy régi gyógymódról van szó, és a Bibliában is találkozunk vele. Ugye szeretnék egy igét idézni Mózes 4. könyvéből, 19. fejezet 19. vers, hogy látjuk is kiírva. Hintse pedig meg a tiszta a tisztátalant harmadnapon és hetednapon, és tisztítsa meg őt hetednapon, azután mossa meg az ő ruháit, mossa le magát is vízzel, és tiszta lesz este. Ugye itt nem csak egy ilyen rituális tisztálkodásról van szó, hogy ezt ugye sokan úgy tartják, hogy ezek is ilyen vallásos szertartások voltak. Az is igaz, hogy van ebbe is, ennek is szerepe benne, de Ugye itt egyértelműen a mondat második fele is mutatja azt, hogy itt tisztálkodásról volt szó. A fertőzéseknek a megelőzésére használták ezt az egyszerű módszert a zsidók, ugye egy tisztálkodtak rendszeresen, sokkal inkább, mint más népek, és hát a fertőzések is sokkal ritkábbak voltak náluk. Milyen érdekes, hogy ilyen kézmosás, mosakodás, a testnek a lemosása ilyen céllal, ugye az mikor terjedt el az európai kultúrába? Még az orvostudományban is elég későn. Ugye mindjárt tudjuk, hisz egy magyar orvosról van szó, Semmelweisről, ugye akit tudjuk, hogy ki is nevettek emiatt, ugye sokan nem hittek az ő idejében ebben, most pedig ugye mennyire megelőzte a korát a Biblia ilyen szempontból is, hogy Mózes erről már tudott, nyilván isteni ihletésből kapta ezt a tanácsot. Az ókorról még annyit, hogy más népeknél is azért volt vízterápia, hidroterápia, leginkább a görögök, a rómaiak emelkednek ki a tekintetbe. Ugye Rómában nagyon sok közfürdőn működött, egy főre 300 liter víz jutott naponta. Ugye ez ma is pazarlásnak tűnik, ha valaki ennyi vizet használ, csak érdekességként említem, nem követendő példaként. Nem nagyon sok népfürdő volt. Ezek külön tulajdonképpen olyanok voltak, mint ilyen kis szanatóriumok. Orvos is működött, hát ilyen hidroterápiás központok voltak. És ez Rómában működött nagyon sok ilyen. Még egyszer itt hallom, hogy jeleznek. Valami gond van a... Mikrofon, igen, a mikrofon nem működik. Jó, jó, akkor megismétlem. Jó, tehát. Tehát Rómában népfürdők működtek, 800 népfürdő volt. Ezeknek az érén orvosát, ezek olyanok voltak, mondom, mint ilyen kis mini szanatóriumok. Közéletnek is a jelentős része itt folyt. Aztán Európában még ugye Skandináviát kell megemlíteni, skandináv országokat, balti államokat, Oroszországot, ugye ahol a szauna terjedt el főképpen. Biztosan itt is vannak olyanok, akik szaunáztak már, vagy rendszeresen szaunáznak esetleg, nem? Ugye ez északról jön, az orosz fürdő, ez is egy ismert hidroterápiás módszer. Ugye Németországban pedig, ugye ezt is meg kell említenem, ott Sebastian Kneipp terjesztette el a hidroterápiát, könyveket is írt, de nagyon komolyan, tehát tudományos igénnyel írt ezekről a terápiákról. Úgyhogy talán Magyarországon a vízterápiát inkább így ismerik, nem? Hogy Kneipp kúra, vagy Priznitz kúra, tehát ezek ismertek. De a történetnek még nincs vége, ugye az 1800-as évek második felében, már, vagy a vége felé nem annyira Európa már a központja a hidroterápiának, hanem Amerika. És itt meg kell említenünk egy intézetet konkrétan, amit Battle Creek-i szanatóriumnak neveznek. Az épület még ma is áll, én is jártam itt, ez Michigan államban található, egy kisváros, ami világhírűvé vált éppen a hidroterápiának köszönhetően. Ugye itt John Harvey Kellogg, ő volt a vezetője ennek, egy neves orvos. 1886-ban nyílt ez a szanatórium, és azért vált híressé, mert tényleg a kort megelőzve, olyan, mint egy mai jó életmód központ, vagy wellness központ volt, vegetariánus étrenddel, hidroterápiával, gyógynövényekkel kezeltek mindenféle betegségeket, kiszűrték azokat a dolgokat, amik ugye a kornak a korabeli orvostudományból ki kellett szűrni, és később kiszűrtek, ugye a anyagok alkalmazása, ami mérgező, ugye arzén, higany, stb. Érvágás. Tehát sok mindent nem végeztek, amiről ma már tudjuk, hogy ennyi szóval őrültség volt, vagy ártalmas volt. Tehát, és nem is csoda, hogy ezáltal kiemelkedő eredményeket értek el káros mellékhatások nélkül. Mindenféle gyulladásokat, műtét előtti fájdalmakat, utáni fájdalmakat kezeltek. Műtéteket is végeztek ebben a szanatóriumban. Tehát nagyon híres volt. Így néz ki nézett ki a szanatórium a fénykorában, tehát látjuk, hogy egy impozáns épület volt. És csak a fejlődéséről annyit, hogy még az első években olyan 101-néhány volt a betegeknek a létszáma, utána olyan századfordulón, illetve utána már több ezres létszámban voltak a betegek. És a kornak a híressége, uralkodók, feltalálók, nagyon sokan megfordulnak. Egyébként csak egy érdekességet említem, hogy az egyik beszállítója ennek a szanatóriumnak, Edisonnak a cége volt, ugye
Edison maga is megfordult, és jó barátja volt John Harvey Kellognak. Itt látjuk a kezelőket, éppen munka közben különböző hidroterápiás kezeléseket végeznek. Ugye mondtam, hogy a 8 alapelv, ugye a betegség megelőzés, a mozgás, a víz, a táplálkozás, ezekre tették a hangsúlyt. Rendszeres testmozgás volt, ugye a kor szokása szerint akkor nem vetkőztek le, vagy rövidnadrágba, vagy melegítőbe, hanem kiöltözve szépen, ünneplő ruhába végezték a reggeli tornát. Ugye, ahogy ez akkor így volt illendő. Ma ritka az, aki így szokott reggeli tornát végezni, öltönyben, nyakkendőbe. És hát ezt lezárásképpen, ennek a résznek a lezárásaképpen még annyit, hogy hidroterápia azért ma is létezik, ebbe a formába is, ahogy annak idején ezt Kellogg megalapozta, hogy ebben a szanatóriumban végezték. Kisebb intézmények működnek Amerikában, világ más részein is. Én is egy ilyenben dolgoztam néhány évig. Itt a képen, a háttérben, nem tudom mennyire látható, a Yuchi Pines-i szanatóriumot látjuk. Ugye az 50-es évektől kezdve jöttek a gyógyszerek, penicillin, egyéb gyógyszerek, és kiszorult a hidroterápia, így a mindennapi orvoslásból, de ezekbe a kisebb intézetekbe sikerült túlélni az idő kiharát, és hát ma is alkalmazzák, sikeresen kezelnek betegségeket. Majd a eleki tapasztalatok során mi is fogjuk ezt említeni, milyen kezeléseket használtunk. A hidroterápia előnyeiről néhány dolog, néhány egyszerű tény, hogy olcsó kezelésről van, szóval a kezelések általában egyszerűek, bárki megtanulhatja, biztonságosak, az okokat kezelik, a toxinok távozását is elősegíti, szinte mindegyik kezelésről elmondható ezt, hogy méregtelenítő hatása is van. Ezért is ajánlható nem betegeknek is, aki csak megelőzésként szeretné, ugye egy jó szauna vagy fürdő, és hát jellemző, hogy jó közérzetet nyújt, és elősegíti az emberi kapcsolatoknak a kiépülését is. Ezt nagyon sokat tapasztaltam a munkánk során, hogy olyan emberekkel sikerül megismerkedni, közelebbről összebarátkozni, így a terápiák révén, akivel másképp talán nehéz lenne, vagy nehezen nyílna meg, de egy kezelés alatt úgy megnyílik, és elmondja ezek őszintén a gondjait, bajait, örömeit is. Ugye a víznek a hatásairól most nem akarok annyira részletesen beszélni a fiziológiai hatásokról, ez csak egy rövid összefoglaló előadás. Tehát ez a három fő hatása van a víznek. Ugye a hőhatás nyilván magától értetődik, ugye bármilyen vízről van szó, van egy hőfoka, lehet akár hideg, akár langyos, akár meleg, ezt rögtön érezzük. Inkább hideg vagy meleg vizet szoktunk használni, de némelyik esetekben langyos vizet is a kezelésekhez. Van a víznek egy kémiai hatása, és ugye az oldószerként is használjuk, ugye ezt már említettem. És a mechanikai hatás is lényeges. Gondoljunk arra, hogy a víznek a milyen erős masszírozó hatása van, ugye, hogyha egy erős vízsugára gondolunk, nem? Biztos próbáltam már ezt is itt többen, akik mondjuk fürdőbe jártok, hogy egy jó erős vízsugár. Én Gyulára szoktam járni az ottani fürdőbe, nagyon erős vízsugár van ott az egyik medencében, és kellemes, tehát masszírozni is lehet vele. Hogyan hat a hideg és a meleg víz a testünkre? Ezt nagyon egyszerűen el lehet mondani, hogy milyen hatása van mondjuk a hideg víznek a testünkre. Mi történik akkor, hogyha a kezem belemártom a hideg vízbe? Ugye hát érzem, hogy hideg, fázni fog egy idő után, nem mondhatná valaki. De mi történik mondjuk belül? Az erek összehúzódnak, így van. Ez egy nagyon egyszerű és általános reakció mindenütt a testünkben, bárhol történik ez. Ezt tapasztaljuk. Tehát összehúzódnak az ereknek a sima izmai. Tehát, igen, itt látjuk a kis ábrát. Ugye ez a belső kör mutatja, hogy elég jelentős lehet az összehúzódás. Ki lehet pumpálni a vért ezzel mondjuk egy testrészről. Mondjuk kezemet vagy a lábamat hideg vízben mártom, akkor összehúzódnak az erek, kevesebb lesz a vér. Ugye a melegre mi történik? Ugye magától értetődő ezek után kitágulnak az erek, ezáltal abban a testrészben több vér lesz, tehát az élénkül a vérkeringés is. Most még azt el lehet mondani a hideg és a meleg víznek a hatásairól, úgy általában véve, már csak összefoglalóan mondanám ezt a két oszlopot, amit itt látunk, hogy a hideg az általában véve mindent lelassít, lefékez, mérsékel, az anyagcserét, a légzést, tehát különböző életfunkciókat, érzéstelenséget is okoz, álmosságot okoz. A meleg ezzel szemben pedig élénkítő hatású, még akkor is, ha nem ezt érezzük, hogy egy hosszú lázterápia után, vagy forró kezelés után, ugye az ember úgy elfárad, elálmosodik. És nem gondolnánk arra, hogy a testünkben viszont egy nagy arányú mozgósítás történik, az immunrendszernek a mozgósítása. Minden élénkül, az anyagcsere is élénkül, a légzés élénkül, a szívverés, a pulzus, az izzadás is beindul, a méregtelenedés. Tehát egy érdekes reakció ez. Tehát ilyen ellentétes a hideg és a melegnek a reakciója. Ez az általános reakciók, mondhatnám, ami a testünknek a nagy részén tapasztalat, egy olyan kezelésnél, ahol a testünk mondjuk nagy részét érinti a kezelés, mondjuk egy fürdőnél érvényes ez. De vannak helyi kezelések is, helyi hatások. Itt helyi hatások érvényesülnek. Ugye ahol csak egy testrészünket mártjuk vízbe, mondjuk a kezünket, vagy a lábunkat, vagy éppen az arcunkat borogatjuk, itt azt lehet elmondani, megint csak összefoglalóan, hogy a hidegre az jellemző, hogy mélyre hatol. Biztos tapasztaltuk már azt, hogyha mondjuk tél van, akkor olyan gyorsan áthull a kezünk, nem? Vagy ha hideg vízben mártjuk a kezünket, akkor olyan gyorsan áthull, érezzük szinte a csontunkig eljut, nem az a hideg. A melegre az nem annyira jellemző. Ennek egy egyszerű oka van egyébként, ugye pont az, amit korábban mondtam, hogy a hideg az mit okoz? Ugye ér összehúzódást. Emiatt a vérkeringés is nyilvánvalóan mérséklődik azon a területen, ezért gyorsabban kihűl, könnyebben kihűl. Viszont a melegnél ugye azért nem tud olyan gyorsan, vagy annyira mélyre hatolni, mert éppen a meleg kitágítja az ereket, és ezáltal a vérkeringés is élénkül, hogy elszállítódik az a plusz hő, amit befektettünk. Tehát nem tud annyira mélyre hatolni. De általában igaz azért nagy részt az, amit korábban elmondtam, a hideg és a meleg általános hatásairól, hogy a hideg helyileg is lassítja a különböző életfunkciókat, keringést, anyagcserét, a meleg pedig nem. De a váltakozó hideg-meleg, ilyen kezelés is van, ahol mondjuk fölváltva használjuk a hideget és a meleget. Erre példaként hadd mondjak mondjuk egy egyszerű példát, ha két edénybe teszünk hideg és meleg vizet, egyikbe hideget, a másikba meleget, és mondjuk a kezünket 3 percig a melegbe tartjuk, utána 1/2 percig a hidegbe, ugye egy érdekes hatás történik. Nem tudom, hogy ki az, aki próbálta már ezt. Vagy a lábával, ilyen lábfürdőt, ilyen váltó lábfürdőt. De váltó zuhany is hasonló társ vált ki. Igen. És mi volt a tapasztalat? Ugye élénkítő. Azért jó kombinálni a hideget meg a meleget, ugye mert hogyha az alaptörvényszerűséget veszük, amit mondtam, ugye, hogy a hidegre összehúzódnak az erek, a melegre kitágulnak, akkor ezt lehet fokozni a vérkeringést ezáltal, ugye egyszerű módon, hogy egy testrészt így kezelünk, a hideggre, bocsánat, inkább meleggel kezdem, 3 percig, ha melegbe tartjuk a testrészünket, a lábunkat, ugye ott a vérkeringést élénkítjük. Utána a 1/2 perc hideggel, ugye azt a vért, ami oda került, azt gyorsan el tudjuk onnan távolítani, összehúzódnak az erek. Aztán, ha megint váltunk, és megint 3 percig melegbe tesszük a lábunkat, vagy a kezünket, mondjuk bármelyik testrésze igaz, vannak olyan kezelések, ahol különböző pakolásokat alkalmazunk, és mondjuk a hason, háton is meg tudjuk tenni ezt a váltakozó hideg-meleg fürdőt, tehát egy ilyen meleg pakolást és hideg borogatást kombinálunk, akkor nagyon jó, tehát olyan mértékben tudjuk ezzel élénkíteni a vérkeringést, mint semmi másra tulajdonképpen. Tehát nincs erre, azt hiszem, hogy egy ilyen hatékony módszer. A mozgás is jó, a masszírozás is, de ilyen mértékben azt gondolom, hogy nem lehet vérkeringést élénkíteni, és ha a gyógyulást szeretnénk fölgyorsítani, erre szükség van. És ugye itt hadd folytassam ezzel, hogy miért is jó az, hogyha meleg kezeléseket használunk, tehát a melegnek milyen hatása van még, és itt most ez főleg a melegfürdőkre, lázterápiákra igaz az, amit fogok mondani. Van Hoffnak a törvényét talán többen ismerik kémiából, akik szerették a kémiát, vagy talán fizikából is szokták említeni, ugye a kémiai folyamatoknak a sebessége megduplázódik a 10 fokos emelkedéssel, a hőmérséklet 10 fokos emelkedésével. Ugye ez miért jó, mondhatná valaki? Ugye azért, mert ha emelkedik a hőmérséklet, ugye akkor a testünkbe és a különböző folyamatok, hogy erre korábban utaltam már, gyorsulnak, de nagyon nagy mértékben lehet ezt növelni. Ugye a testünkben mondjuk 10 fokos emelkedés az elképzelhetetlen, ugye halálos lenne. De 2-3 fokos hőmérséklet emelkedés is jótékony hatású. Talán nem duplázódnak meg ezek a kémiai folyamatok a testünkbe, de mondjuk fölgyorsulnak még így is. Ezért egy gyulladásnak a lefolyása, vagy egy fertőzésnek, vagy bármilyen más betegségnek is a lefolyása fölgyorsulhat, hiszen a betegség is tulajdonképpen kémiai folyamatok sokasága bizonyos értelemben. Ezeket föl lehet gyorsítani. De kimutatták, hogy egy 5 órán áttartó 40-41 fokos láz. Ez elég kritikus láz, magas láz. De a fehérvérsejtek száma az 6800-ról 13200-ra emelkedett a vérben. Ugye belegondolunk abba, hogyha ez tényleg így van, és ha tudjuk, hogy a fehérvérsejtek száma milyen kritikus, milyen fontos ugye a gyógyulás szempontjából, a jó immunrendszer szempontjából, akkor ez nem biztos, hogy rossz dolog, hogy bekövetkezik. Tehát, hogy lázasak leszünk. Talán azt mondanám, hogy a 40 fok fölé lehet, hogy jó, ha nem engedjük a lázunkat, tehát lázcsillapításnak is van helye, de egy 38-40 fok közötti láz, ne gondoljuk, hogy ez egy pusztán egy kellemetlen tünet, hanem gyógyító hatása van éppen ezért. Tehát emögött kémiai törvények vannak, és a Jóisten, amikor ezt a tulajdonságot belénk építette, belénk teremtette, nyilvánvalóan ezt is tudta, vagy előre látta, hogy lesznek betegségek, és hogy erre nekünk szükségünk lesz. Tehát, mondom, lehet a lázat csillapítani, esetleg, főleg gyerekek esetében nyilván indokolt, akik nehezen viselik el ezt. De nem biztos, hogy rögtön ezzel kell kezdeni, főleg, ha alacsonyabb lázról van szó, szóval a láznak van egy ilyen gyógyító hatása is. Egy könyvben olvastam ezt a mondatot, hogy a láz az nem ellenség, hanem barát. Érdekes mondat, jó megegyezni. A láz nem ellenség, hanem barát. Nyilván kordába kell tartani, de ne úgy tekintsük rá, mint ellenségre. Fertőzött gyíkoknak is érdekes a példája, azt szeretném elmondani, hogy kísérleteztek gyíkokkal, és hát megfertőzték ezeket a gyíkokat szándékosan valamilyen baktériummal, gondolom. És a gyíkok, hogyha ez természetben történik meg, akkor annyit tesznek, hogy kifekszenek a napra, fölmelegítik a testüket, és ezáltal túlélik a fertőzést általában. Tehát ők is egyfajta lázterápiát alkalmaznak, csak nem vízbe mennek, hanem kifekszenek a napra. És hát a kutatók azt tették meg ezekkel a fertőzött gyíkokkal, hogy aszpirint adtak nekik, ami ezt a mechanizmust, tehát ezt a hőemelkedést gátolta. A szegény gyíkok hiába feküdtek ki a napra, ezek az aszpirinnal kezelt gyíkok, nem tudott fölemelkedni a testhőmérsékletük, ezért nagy részük, 75%-uk elpusztult a kísérlet során. És ugye belegondoltam abba, hogy nem lehet, hogy az emberekkel is néha ez történik, vagy azért gyógyulunk esetleg lassabban, nehezebben, mert mondjuk a láz ellen küzdünk állandóan. A szegény gyíkok esetében ugye ez halálos. Halálos, hogyha lázat blokkoljuk mondjuk egy gyógyszerrel. Az immunrendszerünkről még annyit, hogy említettem már, hogy lehet serkenteni különböző vízkezelésekkel az immunrendszerünk működését. 300 billió fehérvérsejtünk van, és nem mindegy, hogy ezek közül mennyi aktív. Ugye egy fertőzésnél, vagy akár egy rákos betegségnél, ugye vannak immunerősítő kezelések, gyógynövények, de talán egy sem olyan hatékony ezek közül, mint a hideg és a meleg víz. És a testmozgást is meg kell említeni, a friss levegőt, napfényt, pihenést, ezeket is. De hogy ugye békeidőben, amikor nem vagyunk betegek, 60 billió fehérvérsejt aktív, de betegség idején ezeket aktivizálni kell. És erre jó, erre egy nagyon alkalmas eszköz a hidroterápia. És itt szeretnék rátérni, illetve befejezni ezzel a mondattal, illetve néhány kép van még hátra, ez nem a befejező, de egy nagyon elgondolkodtató mondat, hogy hogyan gyógyít a természet. és hogy általában olyan gondolatébresztő ez a mondat a természetes gyógymódokról. Ellen Gould-White írt, aki maga is foglalkozott hidroterápiával egyébként, meg egyes könyveiben említi is a kezeléseket. A természetes gyógymódok használata nagy gondot és erőfeszítést igényel, amire sokan nem hajlandóak. A természet fokozatosan gyógyít és állít helyre. A türelmetleneknek ez a folyamat lassúnak tetszik. A káros élvezetekről való lemondás áldozatba kerül. A végén azonban megmutatkozik, hogy a természet, amennyiben nem gátolják, bölcsen és jól végzi munkáját. Egészséges test és egészséges lélek lesz azok jutalma, akik szívós kitartással engedelmeskednek törvényeinek. És ezt szeretném kiemelni, ezt a mondatot, a második mondatot, hogy a természet fokozatosan gyógyít és állít helyre. Ezek a kezelések, amiket alkalmazunk eleken is, meg amikről most is beszéltem, a hidroterápia, ezek lassú gyógymódok, tehát lassan hatnak. Van kivétel is, van, ami látványosan is gyorsan hat, perceken belül. Ilyet is láttunk már. Általában lassú, tehát többször meg kell ismételni. Sokszor a tünet visszatér egy-egy kezelés után idővel, ezt újra meg kell ismételni. De mégis a természetnek ezt a fokozatos, gyógyító, helyreállító munkáját segít elő. És ezért ajánlom mindenkinek szeretettel ezeket a kezeléseket. Van egy könyvünk is erről, Házi gyógymódok címmel jelent meg jó néhány éve. Nekem is van ebből egy olyan 15 példányom most itt, aki szeretné, és éppen nem hoztam el sajnos, de aki szeretné előadás után megvásárolhatja 1200 forintért. A legalaposabb, a legrészletesebb könyv a hidroterápiás kezelésekről. Agata Thresh tollából, aki szintén a Jucsipány szintézetnek volt a alapítója. És hát, hogy kitekintsünk a irodalom felé is, hogy a szép irodalomban is megemlékeznek a vízgyógyászatról érdekes módon. Ugye éppen Vörös Marti Mihály, aki verset is írt a vízről, a víznek a gyógyhatásáról. Milyen szép és üdítő ez a vers, majd mindjárt látjuk, ahogy elolvasom. Vízgyógy. A víz kétes elem, a földet elönti, de táplál. Gát, de merészeknek pálya világokon át. Gyötrelmes keserű, ha szemedből bú sajtolá ki. Kéj, ha örömcseppként ömlik el arcaidon. Árja megöl, de szelíd gyógyszerű lesz, ha beteg vagy. Szűz forrásaiba visszajön életerőd. Természettől nyert a víz kétféle hatalmat, isteni áldását tette az emberi ész. Szép, ugye, és nagyon mély is igaz gondolatok vannak benne, és kifejezi azt is, ugye, hogy tényleg van egy ilyen kettősség a vízbe, ugye a túl sok jó sem belőle, a túl kevés sem. Ugye az árvíz, a szárasság, de kettő fenyegeti a világot. Szelíd gyógyszerű lesz, ha beteg vagy. Talán jó megegyezni ezt a kifejezést, nem? Ugye egy szelíd gyógymód, ugye vannak más gyógymódok is, amiket próbálnak így nevezni, de éppen nem gondolom, hogy ezt helyesen teszik, vagy megérdemlik ezt a kifejezést, hogy szelíd gyógymód. De a víz tényleg az. Szelíd gyógyszer, nincsenek mellékhatásai, vagy ritkán vannak mellékhatások, ritkán vannak ellenjavalatok, amiket esetleg figyelembe kell venni. Biztonsággal használhatjuk. És ezzel a Biblia verset szeretném zárni, hogy többször is hivatkoztam a Bibliára, és Jóistenre, mint teremtőre, hisz a vízen keresztül is valahogy azt látjuk, hogy van egy teremtő Isten, aki ezt a világot megalkotta, aki nem csak úgy alkotta meg, hogy az jól működik, hanem szépnek is alkotta meg. És a vízre is igaz ez, hogy szép a látványa, nem? És ez a Biblia vers arról szól, hogy a víznek a látványa is gyógyít tulajdonképpen. Biztosan tapasztaltuk már ezt, ha egy folyóvizet nézünk, vízparton ülünk, vagy a tengerparton vagyunk kint, hogy gyógyhatása van. Nyugtat bennünket. És a Biblia is megjegyzi ezt érdekes módon. Vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságom, mint a tenger habjai. Ézsaiás próféta. Olyan volna békességed, mint a folyóvíz. Tényleg a folyóvíz békességet is ad. Tehát a vizet használhatjuk belsőleg is, tisztítókúraként, ugye a vese az összes szernek a tisztítására nagyon alkalmas, ezért ígyunk is belőle, belsőleg is használják. Ma ezt annyira nem hangsúlyoztam, de az napi 2 litert, 3 litert ígyuk meg. Külsőleg is használhatjuk a vizet, ugye rengetegféle, legalább 50 féle kezelést ismerünk, ami legalábbis én ennyiről tudok, amivel különböző betegségeket lehet kezelni külsőleg, hangsúlyoznám. De ez a harmadik módja a vízkezelésnek, hogy a látvány, a szemünkön keresztül a víznek a látványa is gyógyít, és én azt kívánom, hogy mind a 3 áldásban részesüljünk, és azt kívánom, hogy talán betegségeket ne kelljen így kezelnünk, de ha mégis szükséges, akkor használjuk ezt a kezelési módszert. Köszönöm a figyelmet eddig, és most gyakorlati részre térnék rá, csak egy kezelést mutatnék be, ahogy mondtam is. A forró lábfürdő. Nem tudom, kik azok, akik próbálták már ezt a kezelést, biztosan vagytok itt néhányan, de ha nem, akkor lesz néhány ember, akinek ez újdonság lesz. Egyik legalapvetőbb kezelés a forró lábfürdő. Sokszor szoktuk alkalmazni, aránylag gyorsan is hat, tehát látványos a hatása. A legfőbb hatása, vagy a legfőbb java alatt a fájfájás, nagyon sokszor használjuk, és hatásosan használhatjuk fejfájásra, migrénes fejfájásra leginkább. Általában jellemző, hogy a vérpangást, vértorulást belső szervekbe megszünteti, tehát bárhol, hogyha ilyen jellegű probléma van, bármilyen gyulladás van, egyszerűen csak izzadni szeretnénk, akkor is jó, fáradtságot is megszünteti. Noha jellemző, hogy először ellazít, a kezelésen ellazulunk, de utána egy ilyen frissesség lesz rajtunk, urrá. Különösen, hogyha lezuhanyozunk utána. Megelőzi, megrövidíti a megfázásos tüneteket. Erre is alkalmas. Tehát télen majd emlékezzünk ezzel a kezelésre, amikor ilyen problémákkal küzdünk. Kérnék erre egy önkéntest, akinek csak annyira lesz a dolga, hogy ideülés, csak igazából azt szeretném megmutatni, hogy hogyan kell betakarni egy beteget, illetve hogy kell a kezelést magát lefolytatni. Köszönöm szépen akkor. Előkészületnek annyit kell tenni, mielőtt még leülnél, jó? Igen, jó, még nem kell leülni, jó? Tehát látjuk, hogy egy szék van alul, amire tettem egy vastag plédet. Úgy hallható a beszélek? Megint elment a mikrofon, ugye? Nem? Hallani, jó, akkor jó. Hát egy nagyobb plédet tettem a székre először. Fontos, hogy úgy terítsük rá a székre, hogy a padlóig leérjen a széle, és körbe terítettem a széket vele. Arranak a tetejére pedig egy lepedőt tettem. Ugye ide van téve a vödör is. A vödörbe olyan 42-43 fokos vizet szoktunk tenni. Itt az a fő szempont, hogy amennyit még el tud viselni. Tehát nem kell föltétlen hőmérőzni a vizet, mert az nem biztos, hogy mindenkinél ugyanúgy beválik, hogy azt mondom, hogy 43 fok. Valakinek lehet, hogy ez már nagyon forró. Van, akinél pedig még elviselhető. Tehát beállítjuk a hőfokot. Ennél a kezelésnél van néhány ellenjavalat, de nem sok. Tehát leginkább cukorbetegek lábánál kell nagyon óvatosan lenni. Ha valakiről tudjuk, hogy cukorbeteg, és a lába esetleg már érzéketlenné vált, ezt ő is meg fogja mondani. Ha már cukorbetegség van, akkor eleve gyanakodhatunk, hogy van ilyen probléma. Akkor ne alkalmazzuk, vagy nagyon óvatosan, csak akkor, hogyha már nagy tapasztalatunk van, tessék.
Igen, magas vérnyomásra, vagy gyomorásra?
Magas vérnyomást leviszi. Ezt használtuk az intézetben nagyon sokszor vérnyomás csökkentésre. Tehát egy picit, talán nem ez a leghatékonyabb kezelés a vérnyomás csökkentésbe, de ha gyorsan kell levinni a vérnyomást, akkor vagy ez, vagy ha kivitelezhető, akkor a forró fürdők azok még jobbak, vagy egy semleges fürdő még hatékonyabban viszi a vérnyomást. Jó, tehát cukorbetegség, vagy időseknél óvatosan végezzük, öntudatlan állapotban, ugye ne végezzük el a kezelést nyilvánvalóan. Tehát tulajdonképpen ezek az ellenjavalatok. Amikor előkészítettünk már mindent, törülköző is kell hozzá, tehát 2 törülköző jobb, nekem most csak 1 van, akkor megkérjük a beteget, ugye, hogy vetkőzzen le úgy, hogy maradjon rajta mondjuk fürdőruha, vagy fehér nemű pizsamába is lehet a kezelést elvégezni, de nagyon sokról ne legyen rajta, mert a kezeléshez fölösleges. Most nem kell felszerezni, csak szárazon mutatjuk be, víz nélkül. Kérlek, hogy foglalj helyet.
Mindig fontos, hogy a betegnek előre mondjuk el, hogy mi fog történni vele. És ilyenkor azt kérem, hogy a lábadat tegyük a vízbe. Jó, nem, most levetheted, jó? Most nincs benne víz egyébként, tehát. Igen, és akkor benne van a lába már a vödörbe. Eddig minden gond nélkül, most pedig betakarjuk először a lepedővel.
Itt akkor már hatásos van.
Tudjuk, hogy jó nagy lepedőt kell hozzá választani, hogy igen, így. Most ha két törölközöm lenne, akkor az egyiket így teríteném rá a nyakára, hőszigetelés miatt. És utána pedig, ha pléddel, illetve a lepedővel betakartam, akkor a pléd jön. És látjuk, hogy úgy takartuk be, hogy a vödröt is betakartam. Ugye ez nem véletlen. Nagyon fontos, hogy a vödör is teljesen be legyen gugyolálva, hisz az a gőzölög ugye ott a... Könnyen elszökik a hő, nem ilyen hatékony a kezelés. Tehát ebbe az állapotba sokkal hatékonyabb. A kezelése a 40 perc, 45 perc szokott lenni. Tehát egy ilyen, hogyha van egy ilyen kis paradicsomunk, ilyen időzítő, ezt is be lehet állítani. Vagy az óránkkal is mérhetjük az időt persze, de én jobban szeretem az ilyet, ami biztosan megmondja, hogy mikor van vége a kezelésnek. De attól is függ, hogy hogy érzi magát a páciensünk. És általában egy olyan 10 perc után kezd már izzadni. Közben arra is kell figyelnünk, hogy itt a víz ugye az edényünkbe az hűlni fog, mert adunk hozzá mindig egy kis meleg vizet, hogy szinten tartsuk. Tehát olyan 42-43 fokot kell tartani. De mondom megint, betegtől függ. Tehát mindig azt tanították, akkor a kezeléseket végeztük, hogy amit a beteg mond, az a legfontosabb. Az majdnem olyan, mint a Szentírás, amit ő mond. Ha neki ez túl meleg, akkor csökkentjük. Hogyha nem elég meleg, akkor növeljük. Ahogy ő érzi, ahogy ő, mert ugye ez a legfontosabb, hogy ő belül hogy érzi a kezelést. Tehát az a lényeg, hogy hozzá, hogyha a víznek a hőfokára figyeljünk olyan 5-10 percenként, kezünkkel is megnézhetjük, sokszor a beteg fogja megmondani, hogy már nem olyan meleg, és ugye izzadni fog jócskán belül. Már enélkül is, víz nélkül is izzadunk. Én azt gondoltam a melegbe. Közben a fejét hideggel borogathatjuk, hogyha erre van mód. Az is kellemesebbé teszi a kezelést, hogyha egy hideg vizes ruhát, jeges vizes ruhát kéznél tartunk, rátesszük a fejére, borogatjuk. Itt egyébként nem kell, tehát lázmérőt is raktam ide, de nem kell a lázat mérni. Ez nem szokott hőemelkedést okozni, ez a kezelés. Kitakarjuk. És van még egy lépés, ami hátra maradt. Kitakartuk, és úgy szoktuk lezárni a kezelést, hogy ugye látjuk, hogy a vödör alatt van egy törülköző, ez nem véletlen. Azért is, hogy védjük a bútort, a padlót, a szép laminált padlót esetleg, ne öntsük rá vizet. De lehetőleg fürdőszobába végezzük, vagy olyan helyen, az se gond, hogyha a víz kifröcskörődik. Kiemeljük a lábát a vízből, és leöntjük hideg vízzel. Talán azt a hideg vizet használjuk, amit a borogatáshoz használnak egyébként, tehát spórolunk a vízzel is. Leöntjük egy kis hideg vízzel, utána szárazra töröljük, törülközővel. Utána egy fél órás pihenő következik. Tehát jó, hogyha utána nem rohan munkába valaki ki a... Igen, készen vagyunk. Hanem kicsit pihen utána. Ezt naponta egyszer-kétszer is el lehet végezni, többször is akár. Igen, igen. Köszönöm szépen akkor a figyelmet, tehát ez volt a forró lábfürdő, csak egy kis ízelítő hidroterápia világából. Köszönöm szépen most.